én sem élek örökké, és gondoskodnék róla, hogy mindene meglegyen, ha már meghaltam.
Még ennek a csábításnak is ellen tudok állni, Sir George. Nem lenne jobb, ha tudomásul venni a válaszomat? A legcsekélyebb valószínűsége sincs annak, hogy megmásítom.
Jó. Nem te semmit. Mondhatnék ugyan magának egyecsmást, amitől elég hamar megváltoztatná a véleményét, de nem teszem, mert én inkább a becsületes vonzalmammal akarom megnyerni. Tudja, hogy ahogy mindig jó barátja voltam az édesanyjának. Kérdezze meg tőle, hogy nem hiszi. Az én segítségem és támogatásom nélkül sohasem keresette volna meg azt a pénzt, ami a maga neveltetésére kellett. Arról nem is beszél, hogy mennyit adtam neki kölcsön. Nem sokan álltak volna mellé úgy, mint én. 40 000 fontom fekszik az üzletben az első perctől fogva.
Ezt úgy érti, hogy maga üzlettársa volt az anyának?
Igen. Gondolja meg csak, hogy mennyi magyarázkodást, meg kérdezősködést kerülhetne el, ha az egész kérdés, hogy úgy mondjam, a családban maradna. Kérdezze csak meg az anyját, hogy vajon szívesen feltárná-e minden dolgát egy vadidegen ember előtt.
Hát miért ne tenni? Úgy tudom, az üzletet már régen felszámolták, és a pénzt másba fektették be.
Felszámoltuk. Felszámoltunk volna egy üzletet, ami a legrosszabb években is 35%-ot jövedelmez, azt már nem. Kitől hallotta ezt?
Vagyis még mindig? Miféle üzletről beszél?
Hát az igaz, hogy az én körömben, tudja, a vidéki úri társaság körében, illetve a mi körünkben elfogadná az ajánlatomat, szóval nem tartják valami nagyon előkelő üzletnek. Elég annyit mondok, hogy az édesanyja is benne van. Ebből is láthatja, hogy abszolút tiszta és becsületes dologról van szó. Elmondok, mindent akarja. Nem tudom, tapasztalt-e már utazás közben, hogy milyen nehéz egy igazán kényelmes magánszállodát találni?
Igen. Csak folytatom.
Hány az egész? A maga édesanyja zseniálisan ért az ilyesmihez. Két házunk van Brüsszelben, egy Ostendében, egy Bécsben, kettő Budapesten. Persze mások is beszálltak az üzletbe, rajtunk kívül, de a tőke legnagyobb része a miénk, és a maga édesanyja nélkülözhetetlen, mint ügyvezető igazgató. Azt ő biztosan tudja, hogy milyen sokat utazik. De hát látja, társaságban erről nem lehet beszélni, mert egyszer véletlenül kimondja azt a szót, hogy szálloda, mindenki azt fogja gondolni, hogy közönséges kocsmáros. És azt ugye nem akarja, hogy ilyesmiket beszéljenek az édesanyjáról. Ezért hallgattunk a dologról mostani. És ha már erről van szó, ugye maga se adja tovább. Ha eddig titok volt, maradjunk titok ez.
És maga most azt akarja, hogy ebbe az üzletbe társuljak be én is?
Szó sincs. Az én feleségem nem fog üzleti ügyekkel vesződni. Nem lesz több köze az egészhez, mint amennyi eddig is volt, mindig.
Hogy nekem mindig is köze volt hozzá? Hogy érti?
Úgyhogy mindig ebből élt. Ebből tellett a neveltetésére, meg arra a ruhára, amit most is visel. Ne húzza fel az orrát, Vivi kisasszony. Mi lett volna meg a Cambridge-i diplomájából, ha nincs ez az üzlet?
Vigyázzon! Én tudom, mi ez az üzlet.
Ki mondta meg?
A társa. Az anyám.
Az a vén. Tekintettel kellett volna lennie magára. Én sohasem mondtam volna el.
Talán csak a házasságkötésünk után, ugye? Jó fegyver lett volna, hogy betörjön vele.
Sohasem gondoltam erre, úri becsület szavamra. Mondom, eszembe se jutott.
Mindegy. Remélem tisztában van azzal, hogy miután elmegyünk ma innen, nem ismerjük többi egymást.
Miért? Mert segítettem az édesanyjám.
Az én anyám az nagyon szegény nő volt, és nem választhatott jobbat annál, mint amit választott. Maga úr volt és gazdag, és mégis ugyanezt tette. 35%-ért. Maga egy egészen közönséges gazember. Ez a véleményem magáról.
Ha, mondja, kisasszonykám, csak mondja, folytassa, kérem. Engem nem sért vele, magát pedig szórakoztatja. Ha, folytassa, kérem. Mi az ördögnek, ne fektetném be a pénzemet éppen ebbe az üzletbe. Felveszem az osztalékot a tőkém után, mint akárki más. Gondolom, nem utasítaná vissza anyám unokatestvérének, Belgrávia hercegének az ismeretségét csak azért, mert jövedelmének jó része kétes forrásokból ered. A Canterbury érsekkel is szóba állna, gondolom, annak ellenére, hogy az egyház bérlői között jó néhány kocsmáros és egyéb bűnös is akad. Emlékszik Cambridge-ben a Crofts-féle ösztöndíjra? Hát azt az én bátyám alapította, a parlamenti képviselő. De ugyanez a bátyám 23%-os hasznot vág zsebre egy gyárból, amelyben 600 lány dolgozik, és egy se keres annyit, hogy megéljen belőle. S mit gondol, miért nem halnak éhen, amikor még családjuk sincs, hogy segítsen rajtuk? Miért? Kérdezze meg az anyját! S tőlem azt várja, hogy rúgjam ki azt a 35%-ot, amikor mindenki annyit vág zsebre, amennyit tud, normális ember módjára? Olyan bolond nem vagyok. Hát ha azt vette a fejébe, hogy erkölcsi elvek alapján válogatja meg a barátait, akkor inkább vándoroljon ki ebből az országból, vagy mondjon le minden tisztességes társaságról.
Még azt is a szememre vethetné, hogy sohasem kérdeztem meg, hogy honnan származik az a pénz, amit elköltök. Azt hiszem, éppen olyan bűnös vagyok, mint maga.
Hát persze, hogy az. És így van ez rendjén. Hát tulajdonképpen kinek árt. Szóval, most, hogy egy kicsit jobban végig gondolta a dolgot, már nem tart olyan nagy gazembernek. Mi?
Megosztottam magával a profitot. És épp az imént odáig mentem a bizalmasságban, hogy közöltem magáról a véleményemet
is. Úgy van, ezt tette. De nem lesz mindig ilyen rossz véleménye rólam, Vivi kisasszony. Nem állítom, hogy különlegesen nagy koponya vagyok, de tisztességes emberi érzés éppen elég van bennem, és a Croftsok ősi vére ösztönösen irtózik mindentől, ami aljas, és maga ezt biztosan méltányolni fogja. Ah! Nem olyan rossz ez a világ, Vivi kisasszony, mint ahogy azt a vészmadarak károgják. Amíg nem vágja nyíltan pofon a társadalom nem tesz fel kellemetlen kérdéseket. Abban a társadalomban, amelybe én bevezetném magát, egyetlen úrhölgy vagy úriember sem vetemedne odáig, hogy szóba hozza az édesanyja mesterségét, vagy az én üzleti ügyeimet. Ennél biztosabb pozíciót senki sem kínálhat magának.
Úgy látom, maga valóban azt hiszi, hogy egyre jobban megnyeri a tetszésemet.
Hát remélem, nem vagyok túl hiú, ha azt hiszem, hogy most jobb véleménye van rólam, mint a beszélgetésünk kezdetén.
Most már arra sem tartom érdemesnek, hogy egyáltalán véleményem legyen magáról. Ha arra a társadalomra gondolok, amelyik eltűri magát, azokra a törvényekre, amelyek megvédik, ha arra gondolok, hogy 10 fiatal lány közül ki lett, milyen tehetetlen volna a maga kezében, és az anyáméban, akinek a mesterségét ki se szabad mondani, és maga, a kapitalista kerítő,
hagyja
ezt! Úgyis elég nyomorultan érzem magam.
Azt hiszi, zsebrevágom ezt magától? Maga kis nyavaját!
Csillapodjék! Valaki biztosan meghallja a csengőt!
Parancsolod a puskát, Vivikén, vagy intézem el én magam?
Hallgat hozzád!
Ne csület szavamra, csak a csengőt figyeltem, hogy ne kelljen sokáig várnod rám. Azt hiszem, Crofts az emberismeretem magával szemben tökéletesnek bizonyos.
Fogja be a száját, mert kiveszem a kezéből azt a puskát, és széttöröm a fejét!
Kérem, ne tegye, borzasztó ügyetlenül bánok a fegyverrel. Még valami végzetes baleset történne, és a halottként megdorkálna a gondatlanságomért.
Tedd el azt a puskát, Frank!